Kedves táborozók, elérkeztünk az idegrendszer megerősítése témához. Hogyan győzünk a stressz felett? Nagy kérdés ez, hiszen korunkban tele vagyunk félelmekkel, bizonytalanságokkal, ideggyengeségekkel. Sokszor ebből származik a problémánk, és a stressz, ami ránk tör, az vagy legyőz minket, vagy mi győzzük le őt. Ettől függ, hogy az életünk hogy alakul, milyen lesz a közérzetünk. Rengeteg minden körbevesz bennünket, és bombáznak bennünket különféle terhekkel, munkahelyi, társadalmi, gazdasági feszültségekkel, világválsággal, betegségekkel. Kár is felsorolni, mert kifogyhatatlan mennyiségű probléma nehezedhet ránk, és úgy érezzük, hogy fogy el az életerőnk, kimerülünk. Meggyengül az idegrendszerünk, kicsi dolgokra is feszültséggel reagálunk, türelmetlenséggel. Hogyan tudjuk az idegrendszerünket megerősíteni? Egyáltalán lehetséges ez? Valamilyen pirulákat, tablettákat, táplálék kiegészítőket kell szednünk ahhoz, hogy erősebb idegrendszerrel rendelkezzünk? Vagy van valami természetes gyógymód? Talán a gondolkodásmódunkat kellene megváltoztatni? Tehát ezek azok a kérdések, amelyek itt előtérbe kerülnek, és beszélnünk kell róluk. Rengeteg stresszor vesz bennünket körül, majd egyre élesebb lesz a kép, család, pénz, munkahely, idő, környezeti szennyeződés, túl meleg, túl hideg, határidők, haláleset, betegség, tévéhíradó. Ugye? A tévéhíradó különösképpen alkalmas arra, hogy az embert megnyomorítsa, úgyhogy nem ajánlom a nézését, nem azért, mert a társadalomból ki kellene vonulnunk, hanem figyeljétek meg, hogy mire koncentrálnak. Nem tudom, hallottatok-e már olyan hírt, hogy ennél és ennél a családnál egy békés, szép nap volt. Vagy a teremkőnél szép volt a naplemente, vagy a napfelkelte, és egy szarvasbogár repült el át előttünk. Ilyet hallottatok? Mert én még ilyet nem hallottam. Ölés, gyilkolás, perverzitás, háború, erőszak, katasztrófa, katasztrófa és katasztrófa. Tehát ez a világ arra van beállítva, hogy nem érzékelje a szépet, vagy nem akarja érzékelni a jót, a szépet, a felemelőt, az ünnepélyeset, a családi élet melegét. Például, hogy egy este egyik családban békesség volt, a kandalló tüze égett, beszélgettek és olvasták együtt a Bibliát. Ugye? Énekeltek. Ilyen hírt én még nem hallottam a tévében. Ezért azt kell mondanom, hogy a tévéhíradó az nem igaz. Még ha a tényeket közli is, nem a valóságot közli, mert kiszelektálja a valóságból a szenzációkat, legfőképp a negatív szenzációkat. De aztán vannak belső tényezők is, szorongás, félelem, féltékenység, harag, stb., amiről már beszéltünk, legfőképp a bűntudat, és ezek is belülről nyomorítanak bennünket. Hallottuk Kecskemét János előadásán, hogy ezek milyen mértékben felbolygatják a fizikai, lelki lényünket. A stressz tulajdonképpen nem más, mint a kívülről vagy belülről jövő ingerekre vagy nyomásra, ugye a stressz nyomásra adott válasz. Azt is mondhatjuk, hogy nem specifikus, általános válasz, mert ez a válasz tulajdonképpen bizonyos értelemben minden élőlénynél, legalábbis magasabb rendű élőlényeknél hasonlóképpen zajlik le, egy macskánál, kutyánál, tehénnél vagy akár az embernél, ugye? Nem specifikus, hanem általános válasz, amivel a szervezet válaszol a nyomásra. Van negatív, romboló stressz, amikor hosszú távú hatáson nyomorítja az embert egy ilyen stresszor. Ebből lesz a distressz, például a veszekedés, gyűlölködés. Az eustressz pedig építő, pozitív hatású, például sportolás, esküvő, ez is stressz. Csak hát ez örömteli. És hát az ilyen stresszeket nem akarjuk elkerülni, és örülünk neki, hogyha van ilyen. A világ fölött a félelem pallosa lebeg. 1961 óta, amikor Kennedy kimondta ezt a pár mondatot, a világ minden egyes lakója a nukleáris Damoklesz kardja alatt áll, ez a fegyver egy selyemfonalon függ, mely egy számítási hiba vagy egy megtébolyult ember dührohama következtében bármely pillanatban elszakadhat. Így is szokták mondani, hogy a 20. század a rettegés százada. És ez nem múlt el. A Biblia is megjövendőlte, hogy a végidőben az emberek majd elhalnak a félelemtől és azoknak várása miatt, ami a világra következik, de hallhattuk az előadásokon, hogy nem ember kéz által fog befejeződni az emberi történelem. Ismerjük a stressznek a reakcióit, nem akarok belemenni, csak épp egy pillantás erejéig felvetítem. a vészreakció, az ellenállás, amennyiben pedig nem oldódott meg a probléma, akkor a hosszan elnyúló fázis, aztán a kimerülés következik. Nagyon sok fizikai hatással jár a stressz. Csak nézzetek rá, nem kell hosszan időzni felette. Gyakorlatilag az egész szervezet arra koncentrál, hogy az előállt nehézséget, helyzetet, fizikai vagy belső problémát legyőzze. Mozgósít minden tartalék erőt szinte, és az egész szervezetben azok a folyamatok, amelyek nem szükségesek a pillanatnyi létfenntartáshoz, háttérbe kerülnek. A legnagyobb probléma az, hogy az immunrendszer is lekerül alacsony szintre, és ennek következtében védtelenebbek vagyunk. Selye János nagyon sokat kutatta ezt a kérdést, és azt mondta, hogy csak akkor képes az ember a distresszt egy ilyeten át tolerálni, ha ismeri egyénre szabott belső stresszraktárainak kapacitását és kimerülési idejét. Ezt tulajdonképpen meg kellene tanulnunk, mert kétféle bankunk van, kétféle raktárunk van, hogy így mondjam. Az első a felszíni alkalmazkodási energiakészlet, vagy úgynevezett stresszkiegyenlítő raktár. Ez olyan, hogy visszafordítható, tehát hogyha kimerítjük, tölthető, regenerálható, és a feltöltése például a 8 alapelvvel történhet, nyugalom, békesség, testmozgás, napfény, víz, pozitív stresszek, lelki olvasmányok, zene, hasznos kikapcsolódások, jólét, ezek mind-mind a kimerült vagy elhasználódott energiákat újra pótolják. De van egy mélyebben fekvő energiakészletünk, ami viszont irreverzibilis, vagyis megfordíthatatlan, kivét van, betét nincs. És ez a probléma. Ez nem regenerálható. Mennyisége születési adottság függvénye. Emlékezzetek a telomerák példájára, amit János említett, hogy ez is összefügg ezzel. Megjegyzem, nagyon sokan azt mondják, hogy enzimkészletünk is egy véges készlet, és ki mennyire fogyasztja el, ki minél több, hogy úgy mondjam, főtt ételt, meg rossz ételt eszik, annál inkább kell igénybe venni az emésztőrendszernek ezeket az enzimkészleteket, és aztán szép lassan elfogynak. És a szervezet nem képes jól működni, és kimerül, aztán meghal. Maradandó károsodása jár, hogyha ehhez nyúlunk. Amikor az ember dohányzik, kávézik, cigarettázik, vagy alkoholt fogyaszt, vagy bármi olyan stimuláló szerrel él, ami a kifáradt szervezetet, ugye mert kimerült a felszíni raktár, kifáradt, mire lenne szükség? Pihenésre, regenerálódásra, jó ételre, stb. Elmondtam. Nem ezt teszi az ember, hanem iszik egy kávét. Úgy érzi, hogy felfrissül, igen, de sérül. A raktár kivét, van betét, nincs. Szép lassan fogy el az életenergia. És ezért nem mellékes az, hogy mivel élünk és hogyan gondolkodunk. Ha bölcsek vagyunk, akkor a felszíni stresszkészletekkel gazdálkodunk, és előbb kell a töltésnek megindulni, mielőtt kimerítenénk. Az egészségvédő életmód és a kiegyensúlyozott lelkiség megakadályozza a raktárak használatát. Amikor megjelennek a pszichoszomatikus tünetek, akkor haladéktalanul meg kell kezdeni a raktárak feltöltését, hogy úgy mondjam. Hát persze az ember nem így gondolkodik, hogy most raktárat tölt fel, ugye? De hát érzi a szervezete, hogy mit igényel, mire van szüksége. És hát ugye erről már beszéltünk a legelső esti előadáson, csak egy pillantásra felvetítem, hogy rendkívül szoros kapcsolat van a lelki állapot és az egészség között, és szinte minden betegségnél megtalálhatjuk az okként a stresszt, illetve a nem jól kezelt stresszt. Erről is beszéltünk, hogy a rossz gondolkodásmód, a bűntudat, az aggódás, az elégedetlenség, a bűnös állapot, a gyanakvás mind-mind felőrli az életerőt. Ellenben a megelégedettség, a vidámság, hit, rokonszenv, szeretet előmozdítja az egészséget. Ahogy az ige mondja, a vidám elme jó orvosságot szolgál, a szomorú lélek megszárasztja a csontokat. Erről is beszéltünk, nem kívánok belemenni, nézzétek meg a betegségeket, amiket okozhat az elnyúló stressz. Szinte minden alapvető milyen betegség? Amit korunk jellemző civilizációs betegség, nem jött a számra ez a szó, igen. Szinte mindennel összefügg, és tetten érhető a nyoma a stressznek. Nem is kívánok ezzel sokat foglalkozni, hiszen a témánk nem egészen ez, hogy a stresszről beszéljek, csak azért gondoltam bevezetésként néhány perc erejéig, hogy azért mégis bekapcsolódjunk egy gondolatmenetbe. Ez is érdekes, hogy a véralvadási idő egy nyugodt embernél 8-12 perc, egy ideges hajlamú embernél 4-8 perc, nagyfogú idegesség pillanatában 2-4 perc. És ez miért fontos? Azért, mert a vérrög képződés, szívinfarktus, agyvérzés nagyobb eséllyel következik be ebben az állapotban. Mert összecsomósodnak a vérlemezkék, és nem tudom mennyire látszik, ugye összecsomósodnak, a másik helyen pedig szabadon mozognak. A kétféle lelki állapot, kétféle fizikai, érrendszeri, vérbeli problémát generál. És hát ez lehet a következménye sok esetben. De emellett lelki problémák is jelentkezhetnek, és itt ugye az idegrendszer kimerüléséről beszélünk, hogy mentális kimerülés, a kreativitás elvesztése, zavarodottság, feledékenység, döntésképtelenség, idegesség, pánik, feszültség, frusztráció, ingerlékenység, depresszió, csökkent önértékelés, unatkozás, csökkent értelmi képességek. Tehát amikor magunkon kezdjük ezeket észrevenni, hogy mindent elfelejtek, hogy olyan ingerült vagyok, ezt szokták mondani a bölcs egyszerű emberek, pihenj le, és a család érdekében pihenj le egy kicsit, ugye? Inkább aludj egyet, mint sem, hogy most itt közöttünk mozogjál, mert mindenbe belekötsz, meg mindenbe piszkálódsz, mert fáradt vagy, és kimerült, és ideges, inkább pihenj egyet. És hát sok minden más, látjátok, hogy rengeteg halogatás, kapcsolatteremtés problémák, érzelmi túlérzékenység, önuralom hiánya, szerencsejátékok és más egyebek probléma iránti orientálódás, drogokkal, gyógyszerekkel való élés. No, de hát most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, hogy kezdünk a dolognak arra a részére rátérni, hogy hogyan is erősíthetjük meg az idegrendszerünket, és hát azt kell mondjuk, hogy így bevezetőként is, hogy ez nem elsősorban kívülálló dolgoktól függ. Emlékszem rá arra az esetre, amikor Győrben egy pszichológus tartott előadást a depresszióról, elmentem, meghallgattam, és azt mondta, hogy elküldtek egy munkahelyről 100 embert, és 20 depressziósak lettek. Ha megkérdezzük a depressziósokat, hogy miért lettek depressziósok, meg tudják mondani, ugye? Hát tudjuk az okot. De őt az érdekelte, hogy miért nem lett a másik 80 depressziós. Pedig ugyanaz a probléma történt mind a két esetben, ugye? Hát ebből és más egyéb példákból azt a következtetést tudták levonni, hogy a probléma nem a külsőben van, a külső körülményekben, hanem valahol bent van a probléma, a gondolkodásmódban. Emlékszem rá, hogy Ausztráliában, amikor voltam, kb. 11 néhány évvel ezelőtt, az ausztrál Melbourne-i magyar tévének az egyik vezetője fogadott bennünket, örömmel, ovációval, hogy jó, hogy jöttünk. Szerencsétek van, most vesztettem el az állásomat, mondta vidáman, úgyhogy vehetek, lehetek. Egész itt létetek alatt, és mehetünk mindenhová. Magyarországon, ha ilyet hallok, hogy elvesztettem az állásomat, hát nem kitörő örömet érzékelek. Nem volt elkeseredve, és hát megfigyelhettem heteken keresztül, hogy hogy viselkedett, és tényleg őszintén mondta ezt. Jó, hát persze tudom, hogy talán ott a jólét, a társadalmi berendezkedés más, de nem volt benne félelem. Akkor még nem volt 15 éve ezelőtt ilyen mobile, ugye ott mindenkinek volt ilyen mobiltelefonja. Ott az autóban, meg az interneten intézgette az állását, és mélységesen fel volt háborodva, vagy az egyik helyen megvárakoztatták fél órát a főnök, hogy bemenjen és meghallgassák. El is jött, mondta. Ilyen helyen nem megy, ahol megvárakoztatják. Na de most nem akarok humorizálni, csak a szemléletmódot szeretném megemlíteni, hogy így is lehet reagálni egy problémára, honnan volt az ő lelki ereje? Miért volt ilyen erős az idegrendszere? Ugye ez a kérdés. Miért nem lett depressziós a másik 80 ember? És hát ez a kis ábra, látjátok, valamire rámutat, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak a pavlovi modell szerint. Ugye mi a pavlovi modell? Ismerjük ezt a kísérletet, hogy egy kutyának adtak egy bizonyos ételt, amit szeretett, és amikor adták az ételt, akkor a csengőt megnyomtak. Ezt néhányszor megismételték, és észrevették, hogy egy idő után, amikor nem adtak neki ételt, de megnyomták a csengőt, akkor mi történt, tudjuk jól, ugye? A nyelvválasztás elindult. És ennek következtében megtanulta a kutya azt, hogy amikor a csengő szól, akkor jön az étel, és így bejön ez a reflex kapcsolat révén egy olyan esemény, hogy a külső körülmény beindít egy belső folyamatot. Nagyon sok ember úgy gondolkodik, hogy az ő életében is így van. Azért vagyok ilyen, gondolkodású, életmódú, így öltözködöm, így gondolkodom, így nevelem a gyerekeimet, és nem akarom sorolni tovább, mert a szüleim így neveltek. Vagyis a külső hatás bennem ezt váltja ki, azt kaptam, így reagálok. Illetve a problémáim gyökere nem bennem, hanem a környezetemben van, mert nem ilyen lenne a környezetem, a munkahelyem, a főnököm, a testvérem, a barátom, a feleségem, a gyerekem, akkor nem ilyen lennék. Tehát a másikra mutogatás, ugye? És ezért, amikor így gondolkodunk, hogy más a hibás, nem én vagyok a probléma oka, akkor tulajdonképpen e modell szerint járunk el, hogy valami külső esemény kiváltja, és azért én úgy reagálok, ahogy a külső esemény előre jelzi, hogy mit kell tennem. A lényege a dolognak az, hogy az ember nem vállalja maga a felelősséget, hanem másra tereli, vagy a környezetére, vagy más emberekre. A valóság azonban az, hogy ez nem igaz. Egy bölcs orvostól hallottam ezeket a gondolatokat, amiket most elmondok nektek pár mondattal. Ő azt mondta Hergélián, pontosabban Marosménesen, Marosvásárhelytől nem messze van egy szanatórium, ahol a 8 alapelv szerint gyógyítanak, és ott mondta ezeket a gondolatokat, hogy nem igaz az, hogy nekünk mechanikusan követni kell a szüleink, őseink, hagyományaink útját. Nem biztos, hogy rosszak azok, de mindenképpen meg kell vizsgálnunk, hogy jók-e vagy nem, ezért gondolkodnunk kell. És azért, mert egy helyzet előállt, azért nekem igenis a gondolkodásmódommal én azt áttekinthetem, kiértékelhetem, átgondolom, hogy van-e jobb megoldás annál, mint amit rám hagyományoztak, és képes vagyok az értelmemet használni. Sőt, még új válaszokat is el tudok képzelni a megszokott, belőzött válaszoknál. Én akkor döbbentem meg ezen a gondolkodásmódon, amit az előbb említettem, hogy középiskolában, amikor tanítottam művészettörténetet, akkor a legelső órákon megkérdeztem a gyerekektől, hogy gyerekek, mi a véleményetek a művészetről? Mondták a véleményüket, megkérdeztem a modern művészetről. Bolondság, és nem akarom tovább mondani, hogy miket mondtak, értelmetlenség, butaság és más egyéb jelzőket. Érdekes, mondom. Hadd kérdezzem meg, hogy melyikőtök tanulmányozta a modern művészetet? Hát senki. De olyan kész véleményük volt. Itt az étkezés közben is sokszor hallottam a fürkésztáborban, meg máskor is, hogy kitesznek a gyerek elé egy ételt, nem úgy néz ki, mint a megszokott ételek, de nem csak gyerekről van szó sok esetben. Ugye? Fúj. Hát miért nem eszed meg? Nem szeretem. Honnan tudod, hogy nem szeretem? Mert ezt nem szeretem. Hát meg se kóstoltad. Akkor sem eszem. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 18 éves gyerekek, ugye, fiatalok, és mégis így gondolkodnak. Tehát a berögzült gondolkodási sémákból már egészen kicsi korban, sőt, lemehetek 2-3 éves korig, egészen pici korig, hogy a gyereknél nagyon korán kialakulnak ilyen sablonválaszok. Bele lett táplálva, hogy az nem jó, mert nem úgy néz ki pontosan. Én is küzdöttem gyerekekkel, meg a saját gyermekeimmel is, amikor megtudtam azt, hogy a cukros gyümölcslevek milyen károsak, hogy a szemük előtt kicsavartam a narancsot, és adtam nekik gyerekek, mondom, ez a narancslé. Megkóstolták, fú, de savanyú. Ez nem jó. Nem mondom, gyerekek, ez a jó. És mennyi idő kellett eltenni, hogy elhiggyék azt, hogy tényleg az a jó. De hát nem ízlik. El tudunk képzelni a megszokottak helyett újabb válaszokat. Ki tudjuk értékelni a lelkiismeretünkkel, hogy mi a legjobb megoldás egy adott ponton, és dönthetek is afelől, hogy azt a megoldást választom. Nem igaz, hogy a pavlovi modell szerint kell élnünk és gondolkodnunk, hanem új válaszokat is kereshetünk. Ezek a válaszok, sajnos azt kell mondanom, teljességgel ellentétesek a mi emberi természetünkkel, de mégis ezek a jó válaszok. Azok, akik a berögzött, megrögzött úton haladnak, nagyon sokszor így válaszolnak egy adott helyzetben, amikor valami kihívás, nehézség, probléma áll elő, ő ez a bizonyos orvos azt mondta, hogy ezeket ő viszár embereknek nevezni. Hát nem tudtam jobban lefordítani, a tolmács így fordította le. Hát, talán érzitek a szónak a jelentését, hogy jön a folyónak az árja, ugye? Rákerül egy gaj, vagy egy levél, vagy egy fatönk, vagy akármi, és viszi az ár. Jön a probléma, belekerül az ember, mi történik vele? Megy az árral, megy a problémával le, és körülbelül ezeket mondja, nem tehetek semmit. Ilyen vagyok. Mindig így történik. Már megint ez eset. Nem megmondtam előre? Na és? Mi lesz, ha? Bár csak az lenne. Érzékeljétek a hozzáállásban azt a alapmagatartást? Viszi az ár. Hol az ellenállás? Hol a gondolkodás? Hol a képzelet, az akarat, az erkölcsi kiértékelés? Nincs. Nagyon sokat elárul egy emberről, amikor megkérdezzük, hogy hogy van, hogy hogyan válaszol. Ami persze nem azt jelenti, hogy baj az, hogyha valaki elmondja a problémáját. Nagyon sokszor az őszinteségnek és a bizalomnak a jele, de azért látható egy emberen, hogy mi tölti be a gondolkodás módját. Mert a problémát is lehet úgy megközelíteni, hogy a jó megoldást találjuk. Például én emlékszem arra egy olyan emberre, akivel találkoztam, aki így gondolkodott, hogy nem a probléma uralta, hanem ő uralta a problémát. Ilyeneket mondanak ezek az emberek, típusok, hogy így mondjam, akik így gondolkodnak, hogy ha jön a probléma, a nehézség, akkor ezt mondják, megpróbálhatnék mást is. Bemutathatnék valami újat. Nézzük meg, mit lehetne tenni. Választok egy más megoldást. Akarom, hogy másképp legyen. Ezt most megpróbálom jól megoldani. Emlékszem, sokat beszéltem ezzel a személlyel, Balatonfüreden találkoztam vele, egy céget vezetett, építkezést és javítást és minden egyebet elvállalt, és egyszer mondta, hogy jött hozzá egy úriember, akinek épített valamit, felháborodva, idegesen, türelmetlenül, asztalcsapkodva, káromkodva, rátört, és szitta, ez se jó, az se jó, emes se jó, mit csináltak, hogyan, és ő hallgatta, elmondta nekem, hogy minden ilyen helyzetet úgy fog fel, hogy hogyan lehetne vajon ezt a problémát a legjobban megoldani. Hogyan lehetne ebből valamit megoldani, valami jót kihozni? Végighallgatta ezt a szemét, és akkor teljes nyugalommal azt mondta neki, hogy beszéljük meg nyugodtan. Menjünk el, mutassa meg a problémákat. Megoldást keresünk. Nyugodjon meg, megtaláljuk a megoldást. Ön elégedett lesz majd. Elmentek. Végig beszélték, nyugodt hangnemben, tényleg mindig ámultam, hogy olyan nyugodtan beszélt. Nem borult ki, nem vette át ezt a stílust, megbeszélték, és aztán mondta, hogy úgy távozott ez az úriember, hogy teljes nyugalomban, megegyezéssel, elnézést kért, kezet fogtak, és nekiállt a problémákat megoldani. Tehát tényleg példamutató volt. Ezek azok az emberek, akik megtanulták uralni a nehézségeket, nem pedig kiborulni rajta, és csapkodni, és hát úgy válaszolni rá, ahogy nem helyes. A problémák helyett a problémák megoldásával foglalkozunk. Jim Hombergernek egyik könyvében olvastam, amikor a házastársi kapcsolatuknak a megújulásáról ír, hogy elhatározták a feleségével, hogyha egy probléma előjön a házasságban, akkor a problémát pontosan, röviden fogalmazzák meg, mi a probléma. Mindegyikük törekedjen megmondani, hogy mi a nehézség, mi az, ami nyomasztja 10%-nyi erőig, vagy ideig, vagy terjedelemig. Utána álljunk le, és csak a megoldásról beszéljünk. Ne kanyarodjunk állandóan vissza a problémához, nem, csak a megoldás. Fegyelmezzük magukat. Mi a megoldás? Mit tehetünk a megoldás érdekében? Azzal érdemes foglalkozni, ami a hatáskörünkben van. Azokkal a dolgokkal nem érdemes foglalkozni. Ezért most ne értsük félre, de mondjuk a tévéhíradóban lévő hírekkel, hogy itt-ott, amott, ilyen, olyan katasztrófa vagy éhezés van. Természetesen egy bizonyos határig valamilyen formában, nagyon távolról, nagyon távoli módon, valamilyen formában segíthetünk, akár anyagilag is, de alapvetően nem tudjuk befolyásolni az eseményeket. Olyan dolgokkal érdemes foglalkozni, ami a hatáskörünkben van. Ami valódi változást hozhat létre. Egyszer egy fiatal embertől hallottam, hogy én magamban hordozom az időjárást. nem a külső körülmények mondják meg, hogy benne nálam süt-e a nap, ugye? Hanem én eldöntöm magamban, hogy süssön a nap. És nem számít, hogy kint borús idő van, vagy jégeső, ő akkor is úgy akar járni, élni, hogy süssön a nap. Nagyon érdekes dolgot tanultam, egy alapvető nagy tanítás ez, amit így próbáltam egy szóval megfogalmazni, hogy gondolatcsere. Ami az idegrendszert rendkívüli mértékben megerősíti, és ezt a Bibliából tanultam, de sok példát láttam embereknél, amikor jött a probléma és a nehézség, nem akármilyen stresszol nehézség. Ismerek például egy idős nénit, akinek a férje halt meg. 40-50 évig éltek együtt szeretetben, és meghalt a férje. Ott voltam vele egy hétig, nem tudom, még nem mondtam el múltkor a bevezetőnél ezt a példát, nem mondtam el, ugye? Meghalt a férje, és nagyon szerettem őt, ő is engem, és hát rögtön mentem el hozzá, ország túlsó felén lakott, és az első óráktól kezdve vele voltam, és egy héten keresztül láttam, hogy hordozza ezt a fájdalmat, rengetegen megkeresték telefonon, együttérzésüket fejezték ki, és hát nem a telefonokat, de őt hallottam, hogy körülbelül miket beszél és miket mond. Ugye a stressz táblázatban a házastárs elvesztése 100 pont a maximum. És azt érzékeltem, hogy a szeme könnyes, és közben mindig mosolyog. És így beszélt telefonba. Velem is. Kértem, hogy mondja el, mi történt. Így elmondta. És végig, annak ellenére, hogy ezt a fájdalmat hordozta, egy rendkívüli lelki erőről tett bizonyságot. És kérdeztem, kutattam az okát, hogy hogyan van ez? Mit csinál? Hogyan gondolkodik? Hogy tudja elhordozni ezt az iszonyatos fájdalmat? Mert az ő házasságuk, hát, amit én ismerek, a legjobb házasság volt, amit valaha láttam, tökéletes harmóniában éltek a férjével, vagy 40-50 éven keresztül, olyan szeretetben és nyugalomban, ami tényleg párját ritkítja, és azt mondta, hogy rendkívüli mértékben fáj, ami történt, de egy pillanatra sem engedem, hogy elhatalmasodjon rajtam az az érzés, hogy egyedül vagyok, hogy most már nincs senki, mi lesz velem. Évtizedek óta imádkoztunk a férjemmel azért, hogy az a fél halljon meg előbb, aki nem tudna elviselni a magányt. Ők erre gondoltak. És azt mondta, amikor rátör ez az érzés, mert rátör, ez a gondolat, mert rátör, egy pillanatig nem engedi meg, hogy elhitesse magával, hogy egyedül van. Mert Jézus mit mondott? Én veletek vagyok a világ végezetéig, és ő ezt elhiszi. Én tudom, hogy itt van, és segít. Téged is küldött, itt vagy velem. És azt mondta, hogy a Jóisten arra tanította meg, hogy amikor jön ez a nehéz probléma és ez a helyzet, akkor mindig arra gondoljon, hogy mennyi szép időt töltöttek együtt, és mennyi sok szép tapasztalatban részesültek, és legyen érte hálás, hogy ilyen házasságban élhetett. Ellen White-nak is, amikor meghalt a férje, akkor azt mondta, hogy az az igazi hiteles gyász, hogyha az, aki meghalt, az életéből a példamutató dolgot követjük. Ezzel tudjuk a legjobban tisztelni az elhalt, meghalt embernek az emlékét. Hát ő ezt tette, és megmaradt a derűje, megmaradt a bizalma Istenben, nem omlott össze. Ellentétben láttam jó néhány asszonyt, akinek meghalt a férje, nem is jó házasságban éltek. Amikor meghalt a férje, kiszínezte a rossz házasságukat meseházassággá, és közben ment össze, és tette magát tönkre az állandó félelmeivel, gyötrelmeivel, gyötrettetéseivel, aggodalmaskodásaival. Két embertípus, két gondolkodásmód, és ez nem születési adottság, hanem ez gondolkodásmód kérdése, gondolatcsere. Ha jön a rossz gondolat, azt mondja a Biblia, hogy csak az igaz, csak a tisztességes, csak az igazságos, csak a nemes gondolatokkal foglalkozzunk, és ezekről gondolkodjunk. A gondolatainkat uralhatjuk. Bármelyikünk gondolhat rosszat egy dologról, bármelyikünk gondolhat jót. Régen olvastam egy kis angol verset, leírtam, ott balra látható az angol, magyarul a magyar, jobb oldalon a magyar része. Minden dolognak van egy fényes oldala. Ez az igazi oldala. Ezt keresd. Minden dolognak van egy sötét oldala, ez a hamis oldala. Ne ezzel foglalkozz. Ne ezt töltse ki az értelmedet, az elmédet. Ugye, try to find it, próbáld mindig ezt keresni, ami az igazi oldala a dolognak. És a Biblia is pontosan ezt mondja, hogy ez töltse ki a gondolatainkat, nem mindig a dolgok sötét oldalát keressük, hanem a világos oldalát. Mert minden dolognak van egy fényes oldala. Hát ha ilyen helyzetben, amit elmondtam, és több más példát is tudnék elmondani, amit én átéltem és láttam, és adott esetben én magam is alkalmaztam, akkor ezek szerint az ember maga, és ez az asszony nem lett depressziós, míg a másik asszony depressziós lett, ugyanattól a problémától. Tehát akkor nem a külső körülményben van a probléma, hanem a gondolkodásmódunkban. És a Bibliában a megtérés szó maga annyit jelent, a metanója, a gondolkodásmód megváltoztatása. Három nagy gondolat segít bennünket a nehézségeinkből kikerülni. Az elfogadás, az elismerés és a szeretet. Már a tegnap estén már érintette az Attila ezeket, a házasságra vonatkozóan, de kiterjeszthetjük nyugodtan, mert rendkívüli fontos ez a három dolog, csak néhány gondolat erejéig, elfogadás. Azokat a dolgokat, amelyeket nincs hatalmunkban megváltoztatni, el kell fogadnunk. Amennyiben nem tesszük ezt, akkor azok a dolgok elkezdenek bennünket gyötörni, kínozni, és állandóan ezen rágódunk. Nincs értelme. Amit nem tudunk megváltoztatni, azt fogadjuk el. Embertársainkat is el kell fogadnunk. Mindenkitől tanulhatunk valamit. Nem tudjuk erővel a másik embert megváltoztatni, képtelenek vagyunk rá. El kell fogadnunk. A bűneiket nem kell elfogadnunk. Az ellen szeretettel küzdhetünk, türelmesen hordozhatjuk, megfedhetjük a másikat, de őt magát, mint szemét el kell fogadnunk, mert ez a magatartás rendkívüli mértékben gyógyító. És tiszteljük egymás érzéseit, ne ítélkezzünk felettük. Ha valaki azt mondja, hogy én így érzem, mondhatjuk, hogy helytelen, meg rossz, meg jó, meg így, de ő akkor is úgy érzi. És mit tudunk vele csinálni? Hát ő úgy érzi. Lehet eloszlatni esetleg téves gondolatokat, de az érzelmei másiknak is tisztelni kell. Fogadjuk el önmagunkat. Nagyon sok ember nem tudja elfogadni. Pál apostol írt arról, hogy én nem ítélem meg önmagamat, hanem van, aki engem megítéljen, az Isten. Nagyon sok ember amiatt keserek, hogy állandó önvádban, önmarcangolásban él, nem tudja magának megbocsátani azt, hogy ő ezt meg azt tette. Nem tudja feldolgozni, hogy ő ilyen. A megbocsátás előadásunkon, amit ajánlottam nektek, hosszan beszélek erről, hogy milyen kulcskérdés és rendkívüli fontosságú dolog, hogy meg tudjunk magunknak bocsátani. Mert amennyiben nem tudunk magunknak megbocsátani, akkor Krisztus fölé emeljük magunkat, mert ő megbocsát nekünk. De mi felülbíráljuk az Isten megbocsátását. És mi akarunk Krisztus helyében tetszelegni. Bocsássunk meg önmagunknak is. És bocsássunk meg mindenkinek. Krisztus arra tanított bennünket, hogyha minden emberért meghalt, és mindenkinek megbocsátott, nekünk is meg kell bocsátanunk. Ez rendkívül mértékben megszabadít bennünket a lelki terheinktől. A másik ilyen dolog, hogy elismerés. Ismerjük el másoknak a jó tulajdonságait, és ezt fejezzük is ki. Mondja ki, hogy benned ez egy pozitív dolog. Olyan éhe van az embereknél az elismerésnek. Pár kedves szónak. Milyen ügyes vagy, milyen jól csináltad. Milyen jól tudod ezt elvégezni. És ennek következtében az emberek, én is emlékszem, valakivel egyszer találkoztam, és csak úgy láttam olyan mogorva, távolságtartó, mondom, hogyan lehetne segíteni, és csak egy kedves megjegyzést tettem rá valamik, és semmit mondó. Mosoly és egy kis megjegyzés. Abban a pillanatban utána kivirult az arca. A szeretet. Mutass szeretetet, hogy kapj szeretetet. Keresd a másikban a szeretet jeleit. Légy előzékeny. Adni jobb, mint kapni, így részt vehetsz mások sorsában. És mi magunk is határozzuk el, hogy kifejezzük a szeretetünket. Nagyon sokszor tapasztaltam diákjaim között, hogy nem tudják kifejezni a gondolataikat, érzelmeiket, szeretetüket és a belső lényüket, és erre tanítani kellett őket. Volt néhány helyzetem, amikor a diák egészen furcsán viselkedett. Én abból a megszokott magyar társadalmi normákból levontam egy következtetést, hogy mondjuk ő ezt gondolja. És annyiszor csinálta ezt, hogy már eléggé kezdett idegesíteni, és egyszer csak fogtam ezt a gyereket, mondom, maradj itt órák után, gyere beszélgessünk. Leültettem, beszélgettem, és mondtam, hogy mi a problémád? Mi nem tetszik? Mi a nehézség? És az derült ki, nyugodtan végigbeszéltük, mondom, mondd meg nyugodtan, hát ha hibáztam valamiben, vagy nem jól csinálok, hát akkor beszéljük meg, hát szeretnék én is fejlődni, taníts engem. Hogy van ez? És beszélgettünk, és kiderült, hogy valahogy belerögződött, ugye, pavlovi modell, belerögződött egy magatartásforma, egy stílus. Például mondjuk az, hogy amikor valamit akart, mondjuk én ott tanítok, és akkor mindig a másik háta mögé bújt, és ezt egy órán úgy 50-szer végigcsinált. Hát nem tudom beletek, mit váltanak ki, mindig azt mondom, valami nem jól áll rajtam, vagy mit követtem el, vagy olyan furcsa érzés volt. És akkor mondta, hogy nem, neki mindig eszébe jut az előző esti film, meg ez a humoros vicc, meg valami, és gyorsan odaböki a másiknak, és akkor nevetnek egyet, kuncolnak, én meg azt hittem mindig, hogy rajtam nevetnek. És aztán végigbeszélgettük az egészet, és elmagyaráztam, te figyelj, ez a magatartás formád téged nagy csapdába fog bevezetni. Mondjuk egy munkahelyen, képzeljük el, a főnökkel szemben ezt csinálja. Egyszer-kétszer a főnök elviseli, rászól, hogy hagyja azt az egészet abban nekem, mit sunyiskodik, vagy ugye, hogy viselkedik így, és úgy kirúgja, hogy nem igaz. Mondom, a te védelmed érdekében, kérlek, hát ezen változtass. De ő kérdezte, hogy hogyan kell csinálni, és tanítanom kellett arra, hogy nem így kell ezt csinálni, hanem ennek megvan a módja, a kifejezési formája, és egy ember, hogyha nyíltan vállalja, legfőképp egy férfi, ugye, a tekintetét, a véleményét, a kiállását, hát az nagyon sokat jelent a külvilágnak és a környezetének, de az, hogy elbújunk és sutyiban teszünk valamit, az rendkívüli mértékben visszataszító. Ne tegye ezt. Megtanulta. Megtanulta hordozni az arcát, és kifejezni a lelkületét, ezt is tanulnunk kell. Hatalmas gyógyító erő a szeretete Istennek. A Szentlélek által kitöltetett a mi szívünkbe, és ez végtelenül nagy hatás az emberre, és Istenben maradva a szeretetnek olyan forrásából meríthetünk, amit továbbáraszthatjuk az embertársainkra. Én számtalan esetben tapasztaltam magamon, hogy kifogyott a szeretett tankom, ugye a tegnap esti előadásra visszatérve, és egy keserűség, egy nyomottság, egy visszahúzódás kezdett rajtam eluralkodni, és éreztem, hogy ez nem jó. Nekem se jó, meg másnak se jó. És mit csináltam? Letérdeltem és imádkoztam. Istenem, kifogytam, nincs erőm. Nem tudok szeretni. Adj szeretetet. Én nem tudok jól szeretni. És számtalanszor megtapasztaltam, hogy a Jóisten adott szeretetet. És újra tudott az ember kedves lenni, figyelmes, tanulnunk kell szeretni. Nem természetünkből fakad a szeretet. A mások problémái iránti nyitottság magunkról eltereli a figyelmet a másik emberre, és ez isteni vonás, az önzetlenség. Ez erősíti az embert lelkileg, a lelki életét átrendezi. A másokkal való törődés, az empátia, együtt gondolkodás. Néhány konkrét tanács, és aztán rátérek arra a dolgokra, amik talán számomra a legfontosabbak az idegrendszer megerősítésénél. Segíthetünk magunkon a stressz kezelésében, reggelizzünk, kávé üdítő helyett tiszta vizet vagy gyümölcslevet igyunk, szervezzük meg a napi tevékenységeinket, és tartsunk rangsort, írjunk fel mindent, amire emlékezni kell, ne terheljük a memóriánkat. Ha nem írjuk fel, egy állandó belső feszültség nyomaszt bennünket, hogy jaj, még valamit meg kell csinálnom, de mi is az? Valamit elfelejtettem. Ehelyett ott a papír, megnézem, és kész. Nem kell vele foglalkozni. Ne akarjunk többet teljesíteni, mint amire képességeink jogosítanak. Ez a túltermelési, túlteljesítési, stahanovista magatartás a mai világban egy ilyen alapállás. Ez nem helyes. Pontosan tudnunk kell, hogy hol a határunk a Jóisten kegyelmével. Én magam is sok tapasztalatot szereztem, mert hajlamos vagyok erre, és megkérdeztem a Jóistent, és imádkoztam, és tanított engem arra, hogy hol az a határ, amiben megnyugodhatunk. És a többi miatt nem kell lelkiismeret furdalást éreznünk, mert nem fér be a napba. Mert az Isten azt is mondja, hogy a 8 alapelv szerint éljünk, hogy pihenjünk, hogy figyeljünk a családra, hogy dolgozzunk, és hogyha ezeket az alapvető kötelességeinket elvégezzük, és nem jut idő a többire, hát az csak ezek után következhet. Ne próbáljunk egyszerre két dolognál többet csinálni. Vannak, akik azt mondják, tudok négy dologra is figyelni. Tehát ugye tegnap hallottuk, hogy ha a házastársunkkal próbáljuk ezt megcsinálni, hogy újságot olvasom, miközben a személyes beszélgetése vágyik, hát akkor mit érezhet a másik fél? Tudok rád figyelni, miközben nézi a filmet. Hát lehet, de az nem én vagyok, hanem a hangom esetleg. Ne vigyünk haza munkát, ha lehet. Az immunrendszer feljavítása és az idegrendszer megerősítésére azt mondja a Jézsaiás könyv 58. fejezete, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad sötétségben világosságod és homályosságod olyan lesz, mint a dél. És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek víze el nem fogy. És meg egy másik igehelyben utolsó sorcsak. Meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ, ha segítjük a bajba jutottakat, a nehézségben lévőket. És ezek után szeretnék néhány konkrét dolgot megemlíteni, ami számomra nagyon sok tapasztalattal jár, és bizonyára ti is alátámaszthatjátok sokan ezt. Mi erősítheti az idegrendszerünket? Azt írtam, hogy a természet. Kint voltunk most a természetben. Láthattátok a kaprinát és a teremkő gyönyörű kilátását. Éreztük, hogy hatott ránk. A tág horizont, a mélység, a sok szépség, a befogadhatatlan távlat, az a színvilág, formavilág, ami nem emberi, isteni, azok a hangok, az a bizonyos szarvasbogár, ugye, ami kétszer elrepült előttünk. És hogyha még az Isten igéjét is felidéztük, hirtelen minden jelentéssel bírt. Óriási gyógyerő. Azon is sokat gondolkodtam, amikor a természetet jártam, hogy vajon hogyan hat rám a természet, tehát nem is tudtam megállni, olyan mély nyomot gyakorolt rám, hogy le is írtam ezt két könyvben is, ez az utóbbi könyv, a Természetben a Teremtővel című könyv. Heteket, hónapokat töltöttem úgy, hogy a szabadidőmben kimentem, és fényképeztem, figyeltem, kutattam, és próbáltam követni Jézus tanítását, hogy ami Istenben láthatatlan, tudnék az ő örökkévaló hatalma és dicsősége, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Róma 1.20. Hogy tanította jó Isten annyi szépségre, annyi felemelő dologra. A természet öntudatlanul is gyógyítja az embert, de ha mi tudatosan kezdünk figyelni arra, hogy miben gyógyít, akkor óriási mértékben részesei leszünk ennek a szépségnek. Ez a gyönyörködés, ami kint a természetben ránk vár, megerősíti az idegrendszerünket. Ideg és lelki erőt ad, lenyugtat, lecsendesít. Számos esetben voltam úgy, hogy a problémáimmal kimentem a természetbe, és csak ültem, figyeltem, csendben voltam, fohászkodtam. És kezdett hatni rám a környezet, végtelen nyugalma, derűje, békéje, és belém vándorolt ez a béke. A természet gyógyerő. Nem véletlenül mondják a bölcs emberek, menjünk ki a természetbe, itt vagyunk ezen a héten, jó néhány gyönyörű helyet láttunk. Hát éreznetek kell, valahogy fel kell majd dolgoznunk ezt a sok szépséget. Egy régi kínai mondás mondja, ha pirosat érintesz, piros leszel, ha feketét, fekete. Ha harmóniával, szépséggel, távlatokkal, emelkedettséggel, gyönyörködni való dolgokkal érintkezünk, akkor itt bent megteremtődik. Mondja a Babics, hogy mindenik embernek lelkében dal van, és minden, hogy is van pontosan? Saját lelkét hallja minden dalban. És hogy is van tovább? És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek. A természet Rilkétől tanultam, a természetre rávetítjük a lelki világunkat, és a természet is rávetíti az ő szépségét a mi lelkünkre. Nagyon érdekes dolog ez. A természetben csodák várnak ránk. Állandó csodasorozat, ha van szemünk és van fülünk. Kérni kell a jó Istentől, hogy vegyük észre. A másik legnagyobb idegrendszer erősítő és szellemi képességet javító forrás a Szentírás. Hogy miért? Nem kell talán túl sokat mondanom erről, de rendkívül fontos dolgot kell mégis kiemelnem. Az Isten gondolataival való érintkezés messze kiemeli az embert a hétköznapi látásmódjából és környezetéből. Amennyivel magasabbak az ég a földnél, mondja Ézsaiás könyve, annyival magasabbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, és az én utaim a ti utaitoknál. Ellen Goodwight mondja, hogy nincs hatalmasabb erő a szellemi és lelki képességek növelésére, mint a Biblia tanulmányozása. Ha úgy fogjuk fel, mint Isten szavát. Ha úgy teszünk, úgy tekintünk rá, hogy Isten szól hozzánk, és mi szólunk hozzá. És érintkezve az ő gondolataival, az egész látásmódunk megváltozik. Képzeljük el, hogy azzal az Istennel, aki a 100 milliárdszor 100 milliárd galaxis teremtette, aki ezt a gyönyörű teremkövet meg koplinát teremtette, ezt a tájat, aki folyamatosan fenntartja az élőket, a füveket, a bogarakat, a madarakat, az állatokat, aki minden lélegzetvételünket irányítja, aki ezt a 6,5 milliárd embert minden pillanatát, minden formában számon tartja. Ki a mi Istenünk? Csak ez a gondolat, amit most mondok, amit nem tudok felfogni, elmondom, de nem értem az egészet, és fel nem tudom fogni. De ez tágítja a látásmódomat, a gondolkodásmódunkat. Hogyha nem értünk valamit a Bibliából, nem a Bibliával van a baj, hanem a mi szűk látásmódunkkal. De mégis hat ránk. A Biblia tanulmányozása hatalmas gyógyerő. Nem egy és nem két bölcs embertől hallottam, akik valamit letettek az életben, hogy a Bibliát úgy olvasták, hogy kézbe vették, ünnepélyes környezetet teremtettek maguk számára, tartást, és olvasták hangosan, szépen. Tanulták olvasni. És úgy akarták hallani, mint Isten szavát, és úgy akartak szólni általa, mint hogyha Isten szólna, mert így is van. Ez a magatartás méltó a Bibliához, mert kimondva az Isten szava, hallhattuk ott a teremkőnél, ugye? Amikor az Isten szava megszólal, minden más lesz. Egy zenét átértékel, a tájat értelmezi, a lelki igazságokat csodálatos módon elénk tárja, és az ember átéli azt, amit mi a természetben átértünk, a katarzist, a megtisztulás élményét, hogy az ember megrendül. És úgy érzi, hogy a lelkében valami átrendeződik. Úgy érzi, hogy szinte megszédül attól a bőségtől, attól a gazdagságtól, attól a kincsestártól. Nem véletlenül mondja a 119. Zsoltárban, hogy gyönyörködöm a te igédben. Sőt, a Biblia arra is felszólít, hogy az Úrban gyönyörködjünk, 37. Zsoltár. Gyönyörködjél az Úrban, és megadom néked szíved kéréseit. Azt írja Ellen Goodwight, a dicsőítő és hálás lelkületnél nincs jobb orvosság. Aki tud gyönyörködni az Úrban, az hálát ad és dicsőíti az Istent folyamatosan. Kedves táborozók, nem ezt teszik a mennyei lények, Jelenések könyve 4. 5. fejezete szerint? Folyamatos, megújuló tapasztalatot szereznek Isten gondolatainak, erkölcsi lényének, teremtői hatalmának méltóságáról, és szüntelenül új éneket énekelnek, aminek a lényege az, hogy szent vagy, méltó vagy, hatalmas vagy, erős vagy, dicsőséges vagy, kimeríthetetlen vagy, gyönyörűséges vagy, stb. És ők ezt nem úgy mondják, mint kényszeredetten, ők mély meggyőződésből. Ilyen az Isten világa. Megerősíti az idegrendszer? Lecsendesíti? Újjáteremti? Hatalmas erővel. Ha nem gyakoroljuk magunkat abban, hogy elmélkedésre érdemes témákra összpontosítsuk a figyelmünket, elménk nemes erői elsatnyúlnak. Idegrendszer megerősítése, idegrendszer gyengítése. Nem leszünk képesek többé arra, hogy megragadjuk Isten igéjének mély jelentését. Kitágul viszont a gondolkodásunk, ha szellemi erőnket a Biblia összefüggéseinek kutatására használjuk. Ige helyet, lelkieket, lelkiekkel vetve össze. Olvashatjuk a Krisztusod vehető lépések című könyv 76. oldalán. Értelmi képességeink megerősödnek, felemeli gondolatainkat, megeleveníti képességeinket, széles látókörre ajándékoz meg, nemes jellemre, álhatatos céltudatosságra tehetünk szert általa, amivel oly ritkán találkozunk manapság. Az ima, a személyes kapcsolat Istennel felmérhetetlen erőforrás. Az Isten jelenléte az imádságnál valóságos. és aki ezt elhiszi, és ez szerint gondolkodik, az egész lénye a világ mindenség urával kerül kapcsolatba. Ez felfoghatatlan ajándék. Ez olyan, mint amit így szoktunk mondani a házasság gondozó héten, hogy a felső vezetékből nyerünk erőt. Amikor a házastársak nem tudnak valamiben megegyezni, és vita van, és veszekedés, és nem tudnak adni szeretetet egymásnak, ez volt a törvény. Nekik meg se próbáld, úgysem megy. Menj a felső vezetékhez. Onnan kell erőt nyerni. És ha a felső vezetékből erőt kaptunk, akkor tudjuk továbbadni. Az ima által tudunk. Hogyan tudunk a Teremtővel személyes kapcsolatot teremteni? Rendkívül fontos kérdés. Nagyon egyszerűen. Őszintességgel, baráti beszélgetésben, nyitottsággal, Istenhez közel kerülhetünk. Rendkívül hétköznapi módon mondja el ez az ember, Jim Homberger, Menekülés Istenhez című könyvében, hogyan rohant ki a világból, és menekült Istenhez, és Isten megszólította őt. És rendkívüli gyakorlati módon elmondja azt, hogy tanította őt élni ő vele, járni folyamatosan, pillanatról pillanatra. Ajánlom figyelmetekbe. Csak ezt a aláhúzott szót hagy idézem ki, memorizálása az igének. A memorizálás erősíti az idegrendszert, új idegi kapcsolatokat épít ki, megjegyzem az új szellemi feladatok is, fizikai vagy lelki tevékenység is, a neuronok között új kapcsolatokat létesít, és ennek következtében az ember nagyobb felfogó képességgel, tágabb látókörrel, nagyobb szintetizáló képességgel rendelkezik. Voltak emberek, és vannak emberek, például a mennyei emberről beszélt talán valamelyik előadó, vagy nem, az a múlt táborban volt, bocsánat, már keverem a táborokat. Máté evangéliumát kívülről megtanulta. Utána a Jelenések könyvét. Utána Lukács evangéliumát. Elejétől a végéig, bocsánat. Szerintetek ti meg tudnátok tanulni? Meg tudnátok tanulni, szerintetek? Meg. Meg tudnátok. Mindegyik őtök képes lenne rá. A színészek meg tudják tanulni, miért a különleges emberek egy szerepet. Ti is képesek vagytok rá, csak nem tesszük. Persze nem ez az élet legfontosabb feladata, de ha az Isten igéje bennünk él, vagy nagy versek például, szép gondolatok. Én észrevettem, hogyha ezeket elmondom magamnak, nagyon sokszor, amikor lehetőleg minden reggel igyekszem ki ott a Bozsvai dombra, és ott pacsirtákkal együtt énekelek meg, imádkozom, én is a megtanult igehelyeket idézem fel, és mondom ki, és örömömet lelem benne. És nagyon sokat jelent az, hogyha ezek az isteni gondolatok bennünk elevenen élnek, és adott helyzetben énekkel vagy szóval kimondjuk, és bennünket megerősítenek. Új szellemi feladatok és tevékenységek, mozgásformák megtanulása. Rengeteg tapasztalatot szereztem ezzel. A múlt táborban például itt voltunk a gyerekekkel, és kértek, hogy tanítsam őket rajzolni, hát megtettem. A kreativitás tanulása, gyakorlása és minden tevékenységre való kiterjesztése. Példaként mutatom nektek, hogy lerajzoltam nekik ezt a technikát. Nem tudom, mennyire látszik, hogy egyszerűen a sötétből satírozom világossá a felületet, ezeket egymáshoz kapcsoljuk, és bármilyen formát, virágot, őzet, kutyát, macskát, sündisznót, halat lehet rajzolni. Egy-két mintát lerajzoltam, megtanítottam őket festeni is. Amikor jöttek egyesek, hogy én nem tudok festeni, mondom, ezt felejtsd el, de hogy nem tudsz? Mindenki tud festeni, ti is tudtok. Csak üljetek le és csináljátok. És ezt csinálták. Tudnak rajzolni? Kitől tanultál? Ott 5 perc alatt tanultál? Tudnak rajzolni. Ti is tudtok. És tudnak festeni is. Nézzétek meg ezeket a virágokat. Gyönyörűek, nem? Nem tudom, mennyire élesen látszik. Egyszer bementem a zeneművészeti szakközépiskolában, ott tanítottam 10 évet, és gyereknek mondtam, gyerekek, ma zenét fogunk szerezni, és szöveget hozzá, és kánonba elő fogjátok adni. Gyereggel azt mondtam, hogy nem kértem, meg jó lenne. Nem, ezt mondtam. Tehát mi nem tudunk zenét szerezni, csak a zeneszerző szakosok. Mondom, ezt felejtsétek el, tudtok. És elmondtam nekik, gondoljátok, hogy mondjuk egy tavaszi mezőn vagyunk, virágzanak a virágok, repülnek a lepkék, milyen szöveg illene ehhez. Csináltunk egy 3-4 soros kis verset, kijavítottuk a rímeket, rendben. Milyen ütemben kéne, milyen zenei hangzás, dallam illene ehhez. Ráillesztettük. Utána kijavítgattuk, tökéletesítettük, 1 óra alatt megvoltunk, következő órán pedig kánonba elénekelték. Szerintetek ti tudtok zenét szerezni? Tudtok. Szobrászkodni, építeni, mindenre képesek lennétek. Csak ez a társadalom elhitette veletek és velünk, hogy mi erre nem vagyunk alkalmasak, ehhez külön egyetemet kell elvégezni, pedig a kreativitás, a teremtő erő mindannyiunkban ott lakik. És én ezt ki is próbáltam, bementem gyerekekhez, fiatalokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, főiskolásokhoz, és azt mondtam, kivetettem mondjuk Munkácsi Mihálynak a Poros útját, vagy a Monénak egy festményét, 4-5 festményt. 15 perc alatt kellene írni egy verset, gyerekek. Persze mit válaszoltak? Hát mi nem tudunk verset írni. No, ezt ismerem. Nem fogadom el, tudtok. Én is írok addig, amíg ti írtok. Aztán felolvassuk egymásnak. Tudtak verset írni. Mindenki tudott verset írni. Persze lehetett tökéletesíteni. Voltak, akik nagyon jókat írtak, és tökéletesíteni lehetett. Valaki kevésbé, de csak azért, mert nem nagyon gyakorolta. Tud verset írni az ember. Tud énekelni, szobrászkodni, építeni. Az emberben mind ott rejzik ez az alkotó lehetőség, és nem csak erre képes az ember, hanem tud alkotó módon gondolkodni is, érezni, beszélni, cselekedni, életvezetést végrehajtani, minden tettét úgy végeznie, hogy ne csak pusztán elvégezze, hanem valami többlet legyen benne. Engem mindig ez érdekelt, engem soha nem érdekelt a tanítás, a tantárgy, a tananyag önmagában. Én minden tananyagnál azt kerestem, és ezt tanítottam a hallgatóimnak, hogy mindig valami pluszt kell oda tenni. Mindig valami olyan célt kell megfogalmazni, ami több annál, mint egy művészettörténeti korszak. És mindenhol megvan ez. Ennek a felfedezése az izgalmas. És tanítottam gyerekeket erre, magamat is, és rájöttem, hogy tulajdonképpen a Jóistennek a legnagyobb vágya az, hogy részesítsen bennünket az ő teremtő erejéből. Hát miért mutatkozik be Krisztus teremtőnek a végidőben? Mert szeretné, hogy az életünk minden területére és tevékenységére terjesszük ki az alkotó életmódot, a kreativitást. Hogy ne mechanikusan, ne recept szerint cselekedjünk, se ne imádkozzunk recept szerint. Ne előre meghatározott imaformulákat használjunk, hiszen az Isten személy, nem magnetofont kell bekapcsolni, amikor az Istennel beszélgetünk, hanem aznapi történéseinket, lelki dolgainkat kell elmondanunk. Az alkotó életmód egy új világot nyit ki, kérhetjük a Jóistentől, tanulhatjuk folyamatosan az értékek teremtését és az értékek befogadását. Egy művészi alkotás befogadása és művészi tevékenység, alkotó tevékenység. Hallottátok mindannyian ezt a zenét, amit kint a teremkőnél ugye lejátszottam. Hát nagy dolog ilyen zenét meghallgatni és befogadni? Hatott rátok? Csodálatosan hatott. Átéltük a megtisztulást. Én is, ti is, akik ott voltatok. A zenehallgatás, befogadás, a rajzolás, a festés, mind-mind képesek vagytok rá. Ne higgyétek el, hogy nem, de ha nem gyakoroljuk, akkor elsatnyulnak ezek a képességeink. Hihetetlen kaland vár azokra, akik elhatározzák, hogy kipróbálják. Felfedezik. Nem kötelességszerűen, nem azért, mert az Isten azt mondja, és hát úgy illik, ha már keresztények vagyunk. Nem ezért. Ez nem jó motivum. Ez csodálatos kaland. Próbáljuk ki. Én rendkívüli élvezettel próbálok ki mindig új dolgokat. És mindig állandóan újabbakat tanulok. Ez egy csodálatos élmény. Egy olyan érzés, hogy állandó felfedezésben, újjászületésben, átgondolásban, kreativitásban élni. Ha könyvet írok, akkor a legszívesebben azért írok, hogy közben, miközben írom, imádkozom, és kérem a Jóistentől a gondolatokat, és teljesen megdöbbenek azon, hogy elkezdek egy lapot írni, és nem tudom pontosan, hogy mi lesz a vége, hát úgy nagyjából körülbelül tudom, hogy miről szeretnék, de a Jóisten elkezd ihletni. Titeket nem ihletsz időnként? Nevelésnél? Gondolkodásnál? Munkánál? Egy jó termék előállításánál? Egy becsületesen véghez vitt takarításnál, a házi munkánál, de ihlet. Hogy lehetne a legjobban, leghatékonyabban, a legjobban kifejezni, stb. A beszédünk használatánál. Ezért nem véletlenül mondta Jézus, hogy minden tanítványa legyen az ige hirdetője. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká mindeneket. Mert miközben a beszédünket használjuk, fejlődik a kifejezőképességünk, és ezzel a beszéddel mondjuk el az evangéliumot az embereknek. És ki minél kevesebb szóval, szókincsel, hangsúlyjal, gesztussal rendelkezik, annál kevésbé tudja árnyaltan kifejezni azt a végtelen árnyalt szeretetet, amit Isten áraszt felénk. És afelé az ember felé. Bátorítanálok benneteket, fedezzétek fel a 8 alapelvet, a testeteket, a törvényeit, és éljetek vele. Olyan ismeret, gazdagság vár rátok, amit fel se tudunk fogni, csak akkor, ha elkezdjük csinálni. A hit és a bizalom Istenben olyan gyógyerő, idegrendszert megerősítő erő, ami szinte mindent felülmúl. Csodálatos ajándék a szeretet, a békesség, a hit, az öröm, a szívesség, a jóság, a hűség és a szelídség. Hogyha elhisszük azt, hogy Isten annyira szeret bennünket, hogy minden problémánkat átveszi, hogy egész lényünk érdekli őt, hogy elismer bennünket, feltétel nélküli bizalommal szeret, ő bátorít bennünket, az életét adta értünk, magasra értékel, ez oly mértékben megnyugtatja az embert, oly mértékben lecsendesíti, hogy hát mi az az érték bennem, miért szeret engem az Isten? Ebben a könyvben írtam erről 3-4 fejezetet, az életem legmélységesebb emberi intimi élményeit próbáltam közölhető formában megfogalmazni, mert a létem legmélyebb rugóit érintette meg, amikor közölte velem a Jóisten, hogy kiapatadatlanul szeret téged is. És mindenre képes az Isten azért, hogy megnyelje a te szeretetedet. Az életét adja érted. Gyógyerő ez? Hogy nem kell megfelelni, nem kell teljesíteni, nem kell bizonyítani, nem kell valamit tenni, nem kell vezekelni, nem kell várni, hogy majd megbüntet, hanem ő szeret. Az embernek ezt elhinni a leghatalmasabb gyógyerő. Ellen White írja erről, hogy ez a gyógyerő az, ami az ember pillanat, itt van az a, vagy nem tettem ide be talán, elfejtettem betenni. Nem tettem be akkor ezt az idézetet, elnézést. Azt írja, hogy az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét éltető erő, gyógyításával megérint minden létfontosságú szervet, az agyat, a szívet, az idegeket, idegrendszer megerősítése. Az a szeretet, amellyel Krisztus árasztja el az ember egész lényét, de mi által lehet miénk ez a szeretet? Ott van az ige. Találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által. Az Istentől való igazságom a hit alapján, ha elhiszem, hogy szeret. Csak akkor lehet az enyém. De akkor az agyat, a szívet és az idegeket, minden létfontosságú szervemet megérint. Éltető erővel ezzel lényünk legmagasabb rendű képességeit tevékenységre serkenti. Száműzi a lélekből a bűnt és a bántot, az aggodást és a gondot, amelyek felőrlik életerejét. Ez a szeretet derűt és nyugalmat hoz, olyan örömet ültet a lélekbe, amelyet semmiféle földi dolog nem tud elrontani. A szent lélek örömét, gyógyító, éltető örömet. Legszívesebben ezeket a szavakat bevésném a szívetekbe. Még 20-ször felolvasnám, meg minden nap felolvasnám, hogy higgyük el, hogyha a Krisztus szeretetét befogadjuk, akkor az agyunk, az idegrendszerünk átrendeződik. Megnyugszunk. Megújítja az erőinket. Minden rosszat száműz belőlünk. És a gyógyító, éltető öröm és derű árad szét bennünk. Hát hihetetlen ajándék. Fogadjuk el ezt az ajándékot. Én szívem mélyéből kívánom. Éljünk ezzel a kiváltsággal, hogy miénk lehet ez az ajándék, és megerősödik az idegrendszerünk. Újjászület bennünk az élet, újjászületik bennünk az élet, és egészen új perspektívával gazdagodunk. Krisztus szeretete, önfeláldozó szeretete mindent felülmúl és mindent meggyógyít. Azt mondta a 103. Zsoltárban, minden betegségedet meggyógyítom, és minden bűnödet megbocsátom. Tud valaki ennél többet mondani? Tud valaki ennél nagyobb gyógyító erőt felkínálni? Senki se képes erre, de ő képes. Ő az, aki ezeket a gyönyörű hegyeket teremtette, akinek az ereje itt van körülöttünk, és a jelenléte most is itt van. Ő azt mondja nekünk, hogy fogadjuk el ezt a szeretetet. Nyissuk meg a lényünket. Mit kell elveszítenünk, vagy leadnunk, vagy beismernünk? Hát csak a bűneinket. Miért ragaszkodunk ehhez annyira? Mintha valami nagy értéket próbálnánk markolni. Ennek semmi értelme. Tegyük le és szabaduljunk fel. Fogadjuk el tőle a teremtő erőt, hogy teremtő erővel, kreativitással tudjuk élni a mindennapjainkat, a családi életünket, a házasságunkat, a gyereknevelésünket, a munkahelyünket, az emberi kapcsolatainkat. Az egész életünkben valami újfajta tapasztalat lép életbe. Új szívnek nevezi a Biblia ezt. Új szív, új jellem, új hatalom, új erő. Az isteni egyesül az emberivel, és Isten zavartalanul bejárathat egy ember agyába, gondolkodásmódjába, szívébe, lelkébe, a teste a Szentlélek temploma lehet, és követe lehet. Amikor Elizeus megszólalt, vagy Illés, vagy Pál apostol, Isten szólalt meg általa. Azt mondta Péter, vagy Pál, meg fogsz halni, és ott meghalt. Élni fogsz. Élt. Aranyam, ezüstöm nincsen nékem, de amin van, azt adom néked, mondta Péter. Kelj fel, és járj. Hol van ez a teremtő erő? Készen áll, így kínálja a tálcán Isten számunkra, hogy éljünk ezzel a hatalmas kiváltsággal, hogy a gyógyító, éltető örömet befogadjuk tőle. Mi vagyunk a gátja egyedül. Ezért arra bátorít a Biblia bennünket, hogy bizodalmunk legyen az Úrban teljes elménkből, ne támaszkodjunk a magunk gondolatára, képzeletére, érzésére, akaratára, az csak rosszra vinne. Őt keressük minden utunkban, akkor igazgatja az útjainkat, és itt az ígéret, egészség lesz ez a te testednek, és megújulás a te csontjaidnak. És ez a csontjaid, ez a legmélyebbre ható emberi testben, talán a legmélyebben lévő régió, a vérképzés ott történik, de hát nyugodtan mondhatjuk, hogy megújulás lesz az idegrendszerünknek is. Az Isten kegyelme és szeretete végtelen, és készen áll arra, hogy bennünket újjáteremtsen, megújítson. Ne feledjük el, hogy a bizalom Istenben, a lelki nyugalom, váltó fogalmak és a gyógyítást ajándékozza nekünk ezáltal a jó Isten. Én szívem mélyéből kívánom, hogy az idegrendszerünket erősítsük meg ezekkel a gondolatokkal, és a szombati Isten tiszteleten még majd szeretném ezt kimélyíteni, ezt a gondolatot, hogy Isten még mit kínál fel nekünk, és hogyan bizonyítja be a szeretetét, de addig is legyenek ezek a gondolatok elegek arra, hogy elmélkedjünk fölöttük, beszélgessünk róluk, gondolkodjunk, és hagyjuk magunkra hatni ezt a csodálatos ajándék együttest. Amen.